Beaton Studio.
Hello, olvasó! Szabados Ági vagyok, és ez a Lapozza 99-re, a könyves podcast 67. epizódja. Nanuska, Abodi Dóra, Szegedi Kata, csak néhány híres divattervező, akiknek olyan világsztárok viselik a ruháit, mint Jennifer Lawrence, Emma Watson vagy épp Lady Gaga. Na de, hogy jön ez egy könyves podcastbe? Úgyhogy ma a divatról és a szépségről lesz szó, ugyanis két hiánypótló könyv lesz a fókuszunkban a mai adásban. A műsor első felében egy divatújságíró lesz a vendégem, aki nemrégiben hozott létre egy nagyszabású könyvet, albumot, amiben 50 magyar divattervezővel beszélget, és amelynek a borítóján a szupermodell Mihalik Enikő pózol. Majd a szépség témakörében Szabó Doris, sminkes szépségmentor lesz a vendégem, aki szintén egy nagy és szép album megvalósításán dolgozott az elmúlt hónapokban. Két álom valósult meg az utóbbi időben, ezek főszereplői lesznek a mai vendégeim. Végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg a Beaton Studio műsor ajánlóját.
Az innovációban az a legjobb, hogy az alkotóknak élményt, a gazdaságnak lendületet, az országnak pedig versenyelőnyt hoz, miközben akár az egész emberiségre pozitívan hat. Jós Andrea vagyok, a tudomány megszállottja. Az InnoSapiens a Műegyetem jövőformáló podcastja.
Minden epizódban egy, a tudomány, az oktatás és a gazdasági élet együttműködéséből létrejött hazai innovációt fogok bemutatni.
Hogyan újulhat meg a gyógyszergyártás, a légi közlekedés, a telekommunikáció, az építőipar, az energiaellátás, és hol tartunk ebben mi, magyarok? Sok más mellett ezekre a kérdésekre is válaszolunk majd ebben a sorozatban, amit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen készítünk. Újat létrehozni a legizgalmasabb dolog. Tartsatok velem!
Beaton Studio.
Itt van előttem egy rendkívül vaskos, de gyönyörű könyv és album, amely a divatról szól, és hiánypótló, mert hogy ilyen átfogó könyv a magyar divatról még nem készült itthon. Ráadásul nem csak a hazai piacra készült, hiszen angolul is megjelent, de erről majd egy kicsit később. A szerzője Csalár Bence, divatújságíró, stylist, aki évek óta egyetemi előadó és divat szakértő képzések vezetője, mentora, szóval a munkáját teljesen átszövi a szenvedélye, a divat. A karrierje egyébként mikrobloggal indult, és gyakran osztott interjúkat, kritikákat és beszámolt különböző divat eseményekről is. Október elején került a boltokba a könyve, amelyben 50 magyar divat tervezővel beszélget. A borítón pedig a szupermodell Mihalik Enikő pózol, és az ő elképesztő történetét is elolvashatjuk a könyvben. Na meg gyakorlatilag az összes valamire való divat tervező és márka hazai képviselőjének megtudhatjuk a történetét, motivációját. Csak hogy néhány nevet említsünk: Nanuska, Abodi Dóra, Zóp Kati vagy épp a Tisza cipő. Bence, a te szakterületed a kortárs magyar divat. Segíts nekünk, laikusoknak, milyen a magyar kortárs divat? Kezdjük ezzel.
Magyar kortárs divat szerintem nagyon sokszínű, tehát ahogy a könyv is egyébként így felépül, igyekeztem azt előtérbe helyezni, hogy bemutassam azt, hogy mennyire sok típusú, sokféle tervező és márka van jelen a magyar piacon, és egyébként külföldön is, akik ugye külföldön is értékesítenek. Én azt gondolom, hogy hogy a mai magyar tervezők nagyon frissek és nagyon érdekes módon és nemzetközi szinten közelítik meg azt, hogy hogyan tervezzenek és hogyan alkossanak, és ha egyébként nézzük a jelenlegi helyzetet, ami ugye a Covid-hoz kapcsolódik, egy nagyon pozitív hozadéka legalább ez az egy, hogy az emberek nyitottabbá váltak alapvetően a magyar tervezőkre, hogy hazai termékeket vásároljanak, és azt gondolom, hogy ezt a tervezők most ilyen szempontból abszolút átérzik és eszerint dolgoznak, szóval a magyar kortárs divat összességében mindenképp olyan, amiről érdemes írni, amiről érdemes beszélni, és azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja benne azt a tervezőt, azt a kollekciót, ami passzol a stílusához.
Miért nem készült eddig ilyen átfogó könyv? Miért csak neked jutott ez eszedbe?
Mert valószínűleg nem csak nekem jutott eszembe, két dolog kattog a fejemben, amikor ez így felmerül. Az egyik az, hogy biztos nagyon drága lett volna megcsinálni, a másik pedig az, hogy ezért ez nagyon-nagyon nagy meló, főképp azért, mert olyan embereket próbál összefogni, akik a szakmájukból adódóan végülis az egójuk is vezeti őket, tehát hogy megvan ez a fajta sajátos esztétikai érzékük, amivel ők ők alkotni és kommunikálni szeretnének a külvilág felé. Most és vizuálisan és tartalmilag hogyan lehet ezt úgy összefogni, hogy ne essen szét egy könyv, azért ez egy óriási kihívás, és ugye az embernek a türelme, a szaktudása, és úgy minden benne legyen. Tehát ez eléggé matrás. Én azt gondolom, hogy azért ez sikerült, és talán szintén egy ilyen pozitív hozadék az elmúlt hónapoknak, hogy a tervezők érezték azt, hogy szükség van összefogásra, és mindenképp szerettek volna valamilyen nagyobb projektnek a részesei lenni, és én azt gondolom, hogy ez egy jelképe is annak, hogy érdemes a tervezőknek egyesülni és összefogni és támogatni közösen egy olyan ügyet, mint mondjuk a magyar kortárs divatnak a népszerűsítése.
Uh-huh. Tehát ez tulajdonképpen értelmezhető úgy is, hogy a magyar divatnak a népszerűsítéséről szól a könyv. Mert hogy pont ezt akartam kérdezni, hogy kinek szól ez a könyv? Azért most ez lehet, hogy picit zavarbejtő lesz, amit mondok, de nekem nagyon sokszor a magyar kortárs divat az kicsit olyan, mintha sokszor a sznobizmusról szólna, kicsit az elefántcsonttoronyból. Nem is tudom, a beszélni nem jó szó, mert egyébként ritkán hallom kommunikálni ezeket a divattervezőket, szóval emiatt is biztosan hiánypótló a könyv. De hogy azt érzem, hogy sokszor van egy nagy szakadék a magyar divat és mondjuk az átlag emberek között. Ez persze lehet, hogy azért is van, mert valljuk be, drágák a magyar divattervezőknek a darabjai. Tehát miért van ez? Mondjuk akkor miért drága? Teljesen egyszerűen leegyszerűsítve a témát. Illetve, hogy akkor kinek szól a könyv?
Az első kérdés, hogy kinek szól a könyv, én azt gondolom, hogy ez több oldalról is megközelíthető. Egyrészt ott vannak ugye azok a tervező palánták vagy növendékek, akik inspirációt, motivációt meríthetnek a könyv tartalmából, a történetekből, illetve azok az emberek is, akik pályaváltáson tanakodnak, tehát van olyan történetben, ami mondjuk a Bódis Bogi története, az Elizien tervezője, aki 30 felett döntött úgy egy államigazgatásból átmegy egy divattervezésbe, mert Párizsban meglátott egy gyönyörű fehér ruhát egy kirakatban.
De jó.
Vagy mondjuk az, hogy amikor tényleg családon belül öröklött tovább annak a lehetőségét, hogy te alkoss és tervez. És ott vannak nyilván azok az emberek, akikre ugye te hivatkoztál és illetve említetted őket a kérdésben, akik nem annyira ismerik a magyar divatot, de érdekelni őket, de nem tudják, hol kezdjék el. És szintén egyébként egy nagyon fontos cél volt a könyv készítése közben, hogy azt a fajta akár sztereotípját, vagy azt a fajta gondolkodás prekoncepciót, hogy a tervezők minden esetben drágák, tehát nyilván van drága, ezt abszolút elismerem, hogy minden esetben drágák, ezt eloszlassam. Mert hogy vannak olyan márkák ennek a könyvben, akiknek a termékei igenis abszolút versenyeznek mondjuk egy fast fashion márkának az értékével, és mindez még párosul nyilván a tartóság, a minőség, és az is, hogy egy kis vállalkozás, vagy egy nagyobb vállalkozás, de mégiscsak egy hazai vonatkozású brendet támogatunk, vagy alkotót.
Tehát akkor ez egy sztereotípia, és ezért is jó, ha erről a könyvben olvasunk hosszabban, mert hogy akkor ez nem igaz, hogy minden magyar divattervezőnek az árai mondjuk az egekben lennének.
Persze, abszolút, ha bár ez hozzátartozik, az is, hogy szerintem egy picit ilyen szempontból az elmúlt 10-15-20 évben elszoktunk attól, hogy nagyobb összeget adjunk ki egy ruhadarabért, mert el vagyunk kényeztetve, tehát bemegyünk egy üzletbe, bárhol egy Váci utcában, és tényleg így 1500 forintért tudunk venni ruhát, ami valahol szomorú, mert nyilván ennek van egy kizsákmányolás része a gyártói részről, tehát hogy azok túl olcsók, és lehet, hogy a magyar tervezőknek a termékei azok, amikhez lehet, hogy inkább hozzá kéne szoknunk. Lehet ritkábban vásárolnánk, de akkor minőségét, és az megint egy olyan dolog, hogy tényleg valakinek az álmát támogatjuk ezáltal.
Hú, de jó, amit mondasz. Tényleg így van, hogy hozzá vagyunk szokva az akciózáshoz, meg ahhoz, hogy tényleg mindenki szerintem 10-szer annyi ruhát vásárol magának, mint egyébként lehet, hogy kellene. Már most felvillantottál egy-két érdekes történetet belőle, vagy például egyet, az Elizien történetét, de kíváncsi vagyok, hogy menet közben nyilván ismerted a szereplőket, valószínűleg azért is szólaltak meg neked, és állt a kamera elé, vagy a diktafonod elé, vagy bármivel is rögzítetted, de mesélj nekünk még egy olyan történetet, ami mondjuk nagyon inspiráló, vagy valamiért nagyon különleges a könyvben, vagy olyan ember, aki ritkán szólal meg, és neked sikerült megszólalni.
Hát az egyik ilyen, és én erre nagyon büszke vagyok, az Andal Milia, aki ugye 96-os márka alapítása rendelkezik, ugye az Andal márka kapcsán. Emi egyébként már korábban is alkotott, és ő hosszú évek óta, szinte a kezdetek óta Párizsban mutatja be a kollekcióit, és az Emiről tudni kell, hogy ő alapvetően egy zseni, olyan alkotó, aki nagyon ritkán születik, és nagyon ritka, hogy megadatik a magyar kortárs divatnak, hogy egy ilyen ember a része legyen. Viszont ő azért egy zárkózottabb ember, és ő több mint 30 éve nem hagyják, hogy nagyon lefotózzák. És amikor én megkerestem az Emit, akkor én tudtam eleve azt, hogy a vele való beszélgetésem az egy olyan lesz, ami így le kell utána ülnöm, és hogy megemészem, mert annyira intellektuális, annyira zseniális, amiket mond, és azok a gondolatok, ami az a bölcsesség, ami belőle árad, az tényleg így lenyűgöző. És amikor megkerestem a könyvvel, akkor annyit mondott, hogy Bence, egy dolgot jegyezd meg, én csak azért vagyok hajlandó ebbe a könyvbe szerepet vállalni, mert mert hogy te csinálod. Tehát, hogy azért ezek egy tök pozitív dolog, mert hogy azért ahhoz képest, hogy viszonylag fiatalon kezdtem, és mondhatjuk talán azt, hogy még nem vagyok idős, hogy azért olyan emberektől, akiket én mondjuk tinédzserkorom óta méltatok és szeretek és felnézek rájuk, ilyen gondolatokat hallani, ez szerintem nagyon, nagyon szívmelengető. De visszatérve Emi történetére az, hogy nincs megalkuvás az ő pályájában, hogy ő abszolút tartja magát az értékeihez, ez nagyon ritka, és hiszem nagyon példaértékű, és ez ő története szerintem mindenképp kiemelkedő, de rengeteg olyan sztori volt még, ami tényleg így írtam, így szünetet kell tartanom, mert talán a helyzet is hozta magával, sokkal jobban megnyíltak a tervezők, és olyan dolgokat is elárultak, amit lehet, hogy mondjuk adott esetben egy HVG interjúban lehet, hogy nem mondanának el.
Mire gondolsz, gazdasági problémák, nehézségek, vagy az ő pályájukban a nehézségek, akadályok?
Volt ilyen is, tehát például a Kis Sarolta, a Nonplusz tervezője, ő nagyon őszintén mesélt arról, hogy mennyire nagy tévhit az, hogy a tervezők mondjuk csak alkotnak és csak kreatívkodnak, elmondta, hogy 90%-ban ő Excel táblákat igazgat, hogy kijöjjenek a számok, amivel nincs baj, de ez egy nagyon jó segítség azoknak, akik kicsit el vannak veszve abban, hogy miről is szól ez a szakma, és tudom, hogy többször említettem, de számomra ez egy nagyon fontos, mert mint hogy így interjúkban, de hogy történetem mondjuk személyes szempontból lenyűgöző, mert Zubkati szerintem mindig ilyen misztikus volt mindenki számára, mint alkotóval, mint magánember, és a Kati interjúja egyszerűen annyira zseniális olyan szempontból, hogy megnyílt teljes mértékben beszél arról, hogy azok a ruhák, kollekciók, amiket alkot, az valamilyen szempontból az ő lányához való kapcsolatának a lenyomata, a szerelmeinek, a kötődéseinek a leképezése kollekciók formájában, és amikor mesél arról, hogy mondjuk Párizsban ő hogyan sírt mondjuk egy divat bemutató előtt a backstage-ben, mert mondjuk egy orvosi eredményre várt a lánya egészségügyi állapota kapcsán, ez mennyire szívbe markol, hogy közben ott van Párizsban, tényleg egy balatoni stéget építettek egy aranyteremben, egy totál luxus térben, és hogy lényegében az életének egy ilyen elképesztően nagy lehetőség előtt áll, és hogy ő egy kettős helyzet, hogy egyszerre boldog, és egyszerre aggódik.
Van itt még egy elképesztő történet, Mihalik Enikői, de én azt gondolom, hogy beszéljünk róla picit még később, meg az angol kiadásról is. Szeretnék rólad egy picit többet hallani, hogy hogyan lettél te a divatnak ekkora megszállottja. Van egy nagyon aranyos történet az előszóban, amikor azt mondod, hogy gyerekkorodban a nagypapádnak mondtad azt, hogy neked az a nagy álmod, meg cél az, hogy könyvet írj, hát ez megtörtént.
Igen.
Honnan indult ez a nagy szenvedély?
Gyerekkoromban nagyon sokszor rengeteg divatmagazint vásároltam, egyébként ugye sajnos most megszűnő El magazin számomra egy ilyen nagyon meghatározó kiadvány volt. Én nagyon szerettem még, amikor amúgy is, de hogy például nekem Vasvirágnak a munkássága ilyen szempontból nagyon lenyűgöző, hogy ő főszerkesztőként, majd később íróként hogyan tudott érvényesülni, és az, hogy egyébként ő külön írt nekem, hogy mennyire gratulál a könyvhez, ez megint egy ilyen nagyon kellemes és pozitív visszajelzés volt. És én azt gondolom, hogy a kiindulási pont az mindenképp a szüleimtől eredeztethető, akik mondjuk mindig figyeltek arra, hogy akár az öltözködésben, vagy akár a megjelenésben figyeljünk arra, hogy hogyan megyünk utcára, vagy hogyan jelenünk meg az iskolában. Nem felszínes módon, hanem sokkal inkább azért, hogy az öltözködésünkkel kommunikálunk. És ezt a fajta dolgot én valahogy elkezdtem a mindennapjainkban így teljesen természetesen kezelni. Aztán jó, nyilván az egyetem, a gimi, nyilván fordított sorrendben, de nagyon érdekes volt, hogy mondjuk a szakdolgozataim is kifejezetten ehhez kapcsoltak, és ahogy elmélyedtem nyilván a szakirodalom szempontjából ebben az egészben, úgy egyre inkább így valahogy így körülölelt az, ami így kirajzolódott előttem, mint egy ilyen életcél vagy misszió, ami ugye valahogy a divathoz köthető.
És ezen belül mi? Mi a misszió? Mi a cél?
Az elején egyébként sokkal inkább foglalkoztam a magyar divattervezők helyett nemzetközi brendekkel, ami azért is volt, mert az elmúlt 10-15 évben változott meg annyira a magyar divat, hogy aztán igazán azt gondolom, hogy érdemes arról beszélni, hogy kik vannak jelen a piacon. Előtte is voltak, csak hogy most elképesztően sok lehetőség a rendelkezésünkre. Én azt gondolom, hogy visszakapcsolódva, hogy mi volt az első, nekem Zsolt Péter Divat Szociológia című könyve egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó könyv. Nagyon nehéz beszerezni egyébként, emlékszem, hogy még anno én is küzdöttem vele. És azért is fontos szerintem, mert olyan oldalról, aspektusból közelíti meg a divatot, ami számomra a divattörténet, vagy akár mondjuk szubkultúrák szempontjából egyfajta ilyen személyes történetet vonultat végig az egész divattörténeten keresztül. Tehát nekem ez volt egy ilyen fordulópont, ha ezt mondhatjuk, de tényleg az, hogy olyan emberekkel találkoztam viszonylag akár 18-20 évesen, akiket addig tényleg így magazinokban láttam, ez egy nagyon meghatározó pont volt. Ugye ezt kevesen tudják, hogy nekem mondjuk az ilyen mentorom, vagy mesterem, ugye Simonovics Ildikó volt, tehát én nála kezdtem gyakornokként még a Street Fashion Budapest nevezetű projektnél, és Ildikónak tavaly jelent meg ugye a Rócsik Láráról szóló könyve, ami szintén egy óriási siker volt.
Ami gondolom motivál téged is, hogy megérd a sajátodat. Mondjuk el azt azért, ami szerintem nagyon izgalmas és érdekes, és talán reagál arra, amit az előbb mondtál, hogy az elmúlt 10-15 évben ugrásszerűen elkezdett fejlődni a magyar divat, hogy azért egyre gyakoribb, hogy hollywoodi hírességek viselnek magyar tervezők ruháit, és talán így tudunk a legjobban kapcsolódni mi laikusok, mondjuk ez a témához. Ebből érthetjük meg legjobban, hogy azért tényleg milyen szinten lehet a magyar divat. Nanuskának például Jennifer Lawrence viseli, vagy Emma Watson viseli sokszor a ruháit, vagy rendszeresen, vagy viselte már a ruháját. A Bodhi Dóra kreációit, Lindsay Lohan, vagy Lady Gaga, de Szegedi Kata ruháiban is rendszeresen fellép mondjuk Miley Cyrus, vagy Nicki Minaj. Azért az elég elképesztő lista.
Igen, és emellett még a Bodhi Dóra kreációjában zsűrizett Katy Perry, ugye az American Idolban. Wow. És ez már nem is az első alkalom, hogy az ő ruháját viseli, ami szerintem egy ilyen nagyon izgalmas üzenet. Én azt gondolom, hogy a kelet-európai tervezőkre, alkotókra egyre nyitottabb Hollywood, és úgy maga a zeneipar így nemzetközi szinten is, ami azért nagyon fontos, mert az a fajta történetmesélés, storytelling, ami a ruhák mögött van, szerintem az itteni tervezőknél, az abszolút hozzátesz ahhoz, hogy legyen egy értéke magának a ruhának, és üzenete amellett, hogy gyönyörű. Tehát ez a fajta kapcsolás szerintem nagyon fontos, és szerencsére azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is a hírességeknél nagyon meghatározó az, hogy olyan ruhát viseljenek, aminek története van, amihez kapcsolódik valamilyen izgalmas sztori, vagy ami egyfajta értékrendet képvisel, amivel tudnak azonosulni.
Azon gondolkodom, hogy mi az oka viszont annak, hogy mondjuk egyre trendibb lett magyar tervezők ruháit viselni, akár a külföldi sztárok körében.
Valószínűleg az, most ez egy kicsit ilyen eltávolodás ilyen szempontból a fejemben, hiszen van ez a posztszocialista nosztalgia, ami szerintem az utóbbi években nem csak nálunk a magyar tervezők esetében nagyon éli a virágkorát, hanem külföldön is. Ha megnézzünk mondjuk egy olyan nemzetközi márkát, mint mondjuk a Balenciaga, vagy mondjuk a Saint Laurent korábbi kollekciói, ahol felbukkannak olyan darabok, amelyek reflektálnak abszolút arra a keleti blokk érzése, vagy hangulatra, amit ott megtestesítettek, akkor ez nem véletlen, hiszen nagyon sok tervező innen merít inspirációt. Ott van például Tomcsányi Dórának, ugye a 2008-as, ha jól emlékszem, Panel kollekciója, ami meghatározta egy életre az ő pályáját, és igazából ez lett az ő útja, amit a mai napig igazából újra meg újra megújul ezen az úton, és a Dórának abszolút ez lett a profilja is, hogy hogyan tudja a múltat új formába önteni, ezáltal üzenetet közvetíteni, és hogyan tudnak igazából az emberek, mivel hogy van mindenkinek egy személyes története, kötődése ez az időszakhoz, azonosulni mindezzel.
Mennyire szépen kiderül, hogy a divat mennyivel több, mint elsőre gondolnánk. Beszéltünk itt már arról, hogy valakinek ez művészet, önkifejezés, tényleg önismeret is, nagyon izgalmas. Muszáj beszélnünk még egy témáról, ami rendkívül érdekes a könyv tekintetében, és azt hiszem, hogy nagyon nagy vállalás, hogy ez megjelent egy másik borítóval angolul. Majd, hogyha a kedves hallgatók megnézik a könyvet, a könyvesboltokban látni fogják, hogy ez egy nagy kiadás, ez egy album, rengeteg fotóval, nagyon jó minőségű borítóval, papírral, ráadásul még jelzőszalag is van benne. És akkor erre még rájön ez, hogy angolul is. Mit kell tudni erről, hogy egyetlen egy könyv elkészül angol kiadásban is, ezt hogyan terjesztik, hol lehet megtalálni angolul, és egyetlen miért?
Szerintem érdemes onnan kezdeni a válaszomat, hogy nagyon szerettük volna a könyvvel, hogy miért ilyen a könyv, és miért ekkora, és miért ilyen minőségű. Nagyon szerettük volna a kiadóval, a bookkiadóval igazából azt elérni, hogy újra divat legyen, és izgalmas legyen az, hogy itthon is albumokat, kávétéből bookokat adnak ki, mert hogy ennek nagyon nagy kultúrája van külföldön. Ha bemegyünk egy üzletbe, akkor rengeteg olyan márka kapcsán találunk ilyen nagyon dekoratív, mégis tartalmas könyveket, amelyek meghatározzák igazából a divat alakulását könyvek szempontjából. És hogy miért így és miért angol, nagyon érdekes, mert ez egy olyan projekt volt számomra, ami nagyon ritka, és nem is tudom, hogy adatik, vagy megadatik az ember életében sokszor, hogy nem kellett kompromisszumot kötni. Tehát, hogy mind tartalmilag, mind hozban, mind, ahogy említetted a jelzőszalag kapcsán, tehát ez úgy nézett ki, hogy a borító koncepciótól kezdve mindent rám hagytak, amit én szeretnék megvalósítani, és ami az én koncepcióm, ez volt egy nagyon jelentős társam, Martin Vanda, aki Londonban él, és tényleg világsztárokat fotóz, és Békés Csabai mint Tenikő egyébként, és ami nagyon fontos, hogy olyan szinten szabad kaptam jó értelemben ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy ez ami hihetetlen, és például a jelzőszalagnál is úgy működött, hogy mi leültünk együtt a kiadó csapatával, átnéztük, hogy szerintünk melyik passzol akár színben a könyvhöz, és akkor mindent így személyre szabtunk benne, hogy minél exkluzívabb legyen. Az angol verzió pedig egyébként bizonyos szempontból a kiadó ötlete volt, amiért nagyon hálás vagyok, mert való igaz, hogy az, hogy külföldön népszerűvé váljon a magyar divat, vagy azt a fajta stereotípiát eloszlassuk megint csak külföldön, hogy a magyar divat csak abból áll, hogy folklor motivumokat építünk bele érdekes sziluettű vagy izgalmas sziluettű ruhákba, ezt mondjuk abszolút eloszlassuk, és hogy azt mutassuk meg, hogy a magyar divat hogyan képes kapcsolni a nemzetközi keringésbe. És én azt gondolom, hogy emiatt is izgalmas maga a könyv szelekciója, a minősége, és az is, hogy egy másik borítóval, akár egy nemzetközi magazin esetében jön ki az angol verzió, ahol szintén Enikő van, Mihály Enikő szerepel a borítón, csak nem egy kataszegedi ruhában, hanem Abodi Dura ruhában.
Hú, nagyon izgalmas. És zárásként akkor beszéljünk Enikőről, az ő történetét is elolvashatjuk a könyvben. Kicsit mesélj nekünk arról, hogy miért Enikő? Egyáltalán miért izgalmas az ő története? Szerintem nagyon sokan ismerik, tudják, látják őt, de azt hiszem, hogy ilyen mélyen talán nem is tudjuk a történetét.
Igen, Enikőnek a története, meg maga Enikő személyisége azért tudni kell róla, nagyon nyitott, nagyon laza, és amit én nagyon szeretek, hogy abszolút ilyen, tehát nem ez a nagyon elborult modellakat, aki teljesen beleszállt abba, hogy ő mennyire világhírű, hanem abszolút ilyen jól kezel mindent, hiszem ez egy nagyon ritka dolog tulajdonság, és nagyon izgalmas és fontos emberi tulajdonság, amit ő képvisel, és Enikőnek a kapcsolása a könyvhöz valahol ott található, hogy ő az, aki összekapcsolja a magyar divatot a nemzetközi szférával. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan kapcsolási pont van a könyvben is, és ezt nagyon szerencsésnek is tartom, hogy mondjuk Enikő 2005-ben mondjuk volt már tiszta cipő arc. Tehát amikor Vágó Rékával, aki szintén szerepel a könyvben cipőtervezőként, kollaborált a Tisza márka. Vagy ott van mondjuk, amikor Zub Katinek a kifutóján ment végig, és mondjuk ez egy ilyen meghatározó pont az ő karrierében, de nem kezeli kevésbé értékes élményként egy háromnapos Gucci fotózáshoz képest. De azt gondolom, hogy Enikőnek ez a fajta szerénysége és ez a fajta nyitottsága abszolút kapcsolódik a könyvnek a missziójához, hogy a magyar tervezőket minél közelebb hozzuk azokhoz az emberekhez, akik talán eddig hanyagolták, vagy nem ismerték annyira a magyar alkotókat.
És az ő története szerinted miért izgalmas? Ugye ad neked egy nagy interjút benne, ezzel indul tulajdonképpen a könyv.
Igen.
A szép fotók mellett, miért izgalmas Enikő története?
Szerintem talán az, hogy milyen távolról indul az ember, és mégis milyen messzire tud jutni, és mindeközben szerint tud maradni, és ami nekem nagyon meglepő volt, és tényleg így sok év után is így abszolút ilyen pozitív csalódás, hogy Enikő a végén igazából ezt elfogadja, és elfogadja magát a változást, hogy a modell szakma az egész elmúlt pár évben folyamatosan változott. Tehát arra gondolok, hogy mondjuk a celebek lettek a modellek, tehát mondjuk nézzünk egy Kendall Jennert vagy egy Gigi Hadidot, nem feltétlenül a paraméterei, vagy a méretei, vagy az arányai miatt kerül oda, ahova kerül, hanem a neve miatt. És hogy érdekes, hogy Enikő ez annyira pozitívan állt végig, hogy igen, erről szól divat, folyamatosan változnak a feltételek, folyamatosan változnak az igények, de valahol ez a legszebb dolog az egészben, és fontos, hogy egy modell ne felejtsen el mindig megújulni, és akár szakmát váltani, mert hogy ez egy fontos korszak az ő életében, de nem ez határozza meg alapvetően azt, hogy ő milyen ember.
Bence, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, elképesztően inspiráló volt, nincs benne a top 5-be a téma, mint divat az életemben, még ha szeretem is a szép ruhákat, de nagyon megkosztod a kedvemet hozzá, hogy jobban megismerjem ezeket a tervezőket. Belelapoztam, meg olvastam már belőle, de még azért ezt a vaskos albumot nem volt időm végigolvasni, de azt hiszem, hogy ez egy méltó karácsonyi ajándék mindenkinek, aki egyébként szereti a divatot, vagy érdeklődik, és egy jó olvasmány azoknak, akik legalább egy picit jobban szeretnének elmélyülni ebben. Például nekem. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Potyondi Edina vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast Szabados Ágival.
Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Szabó Doris, sminkes, szépségmentor a vendégem, aki YouTube-on tutorial címmel ismert emberekkel beszélget, miközben sminkeli őket. Nekem nagyon tetszik ez a formátum. Nemrég ráadásul megjelent a Lélekkontúr című szépségalbuma is, amit saját maga készített, és nem kiadó áll mögötte, hanem ő maga adta ki. Erről is beszélgetünk, na meg élete könyvéről. Doris, kezdjük életed könyvével. Mi a te nagyon nagy kedvenced?
Nagyon nehéz volt egyébként válogatni, bár hozzáteszem, hogy én ilyen újraolvasó típus vagyok, és ezt feltétlenül el kell mondjam, hogy ez neked köszönhető.
No.
Természetesen, ugyanis az első találkozásunk a számomra nagyon meghatározó volt, és azóta én újra könyveket ragadtam. Jobban szeretem az ilyen életvezetési könyveket mostanában, talán azért, mert olyan periódusa van éppen az életemnek, hogy valahogy így iszom az ilyen jellegű könyveket, szeretek tényleg így jó tanácsokat kapni ezekből, vagy így magamévá tenni. És van egy könyv, amit nagyon érdekes módon módon a borítója miatt vettem meg, ilyen is van. Annyira tetszett, és akkor már a saját könyvem is ötletként megvolt, és tudtam, hogy ha egyszer ez a könyv megvalósul, akkor ez a borító lesz az, ami majd ihletet ad. A tapintása, a prégelése, a stb. Volt a, egyébként így a momentum, ami megfogott. De hát gondoltam, ha már megveszem, akkor természetesen el is olvasom, és ez Sarah Wilsonnak az egyik könyve, egy pánikról szóló könyv egyébként, és most hirtelen nézem, mennyire ciki, nem jut eszembe a címe.
Életpánik és szorongás
Élet,
nélkül?
Életpánik és szorongás
Fel
nélkül.
Fel van nekem ide írva.
Így van, és egyébként azért nem jut soha eszembe a címe, mert annyira rossz érzés volt, emlékszem, hogy ez nagyon érdekes, mikor az ember könyvet vásárol, és körülötte emberek vannak, hogy ez mennyire sokat elárul egy emberről, hogy milyen könyvet emel le a polcról, zárójelbe zárva. Tehát ez volt az a könyv, amit így felütöttem, és elkezdtem olvasni, és azért gondolom, hogy így életem könyve lett, mert ebben tényleg olyan praktikák is szerepelnek, amelyeket, ha bevezet az ember az életébe, akkor egész egyszerűen egy ilyen jobb mederbe tudja vinni. Nekem sokszor az a problémám azzal, amikor olvasok egy könyvet, hogy valahogy többet várok tőle. És nem mondom, hogy minden alkalommal, de sok alkalommal egy olyan fajta csalódásért, főleg ezekkel a könyvekkel, nyilván regényeknél nem, de ez ilyen típusú könyveknél az a csalódásért, hogy jó, volt benne öt olyan dolog, amit egyébként már máshol is olvastam. És ez a könyv, ez nem ilyen volt. Ebben tényleg annyira olyan dolgok vannak, szerepelnek konkrét példákkal alátámasztva, és konkrét tanácsok, amiket akár betarthatsz a napi rituáléid során, hogy ezek nekem segítséget nyújtottak.
Izgalmas a címe, pánik és szorongás nélküli élet. Azért szerintem a mostani időszak, mondjuk főleg az elmúlt egy év, ha már így évvége felé vagyunk, azért azt hiszem, hogy sokunk életében a pánik és a szorongás a szerepet kapott, vagy megtapasztaltuk, hogy mit jelent. Te pánikoló, szorongós típus vagy, hogy egy ilyen könyvet hoztál?
Rettentően. Olyan szinten, hogy egy időben meg is rémisztett ez, hogy talán ezzel komolyabban kellene foglalkozni. Nekem nem a klasszikus módon, tehát nem pánikbetegségem van, ami a fizikai tüneteket, inkább a szorongást emelném ki. Én az a típusú ember vagyok, aki B és C és Z variációkat is épít, tehát én nagyon mindig arra vagyok felkészülve, hogy mi az a baj, ami megtörténhet, és arra mi lesz majd a megoldó kulcs. És ezért is, valószínűleg ezért is keresem, kutatom ezeket a típusú könyveket, hogy picit próbálom így felkészíteni magam. Persze ez nagyon mélyről jöhet, meg ennek rengeteg oka lehet, és szerintem az emberek többségében ez a szorongás, ez ott van. Én manapság egész sok mindenkivel jutok el ilyen szintű beszélgetésig. Egyébként ilyen szempontból ez a vírushelyzet talán jót hozott, hogy egy pozitívumot is mondhassunk, hogy talán az emberek nyitottabbak lettek, és könnyebben mernek beszélni az ilyesfajta érzelmeikről, mert hogy látják, hogy mindenki életében ott van.
Viszont az idei év azért neked tartogatott egy nagyon nagy különlegességet, ahogy a felvezetőben mondtam, megjelent a Lélekkontúr, amin nagyon sokat dolgoztál, saját magad hoztad létre a segítőiddel, nem áll mögötted kiadó, 21 ismert embert sminkeltél, fotóztál, fotóztatok egy profi fotóssal, és tulajdonképpen a szépség beszélgettél ezekkel a nőkkel. Én ezt azért tudom, mert én is benne vagyok a könyvben, és hatalmas élmény volt egyébként, ahogy az elkészült, és tényleg szerintem gyönyörűek a fotók. És ma már nagyon ritkán jelennek meg ilyen szép albumok szerintem. Itt az adás első felében pont Csalár Bencével, stylisttal, divat szakértővel beszélgettünk, hogy a mai adásunk a szépségről, a sminkről, a divatról, ennek elegyéről szól, úgyhogy nagyon jól passzol a mai tematikába. Mennyire volt nehéz ez a folyamat, és egyáltalán miért akartad a Lélekkontúrt létrehozni?
Egyfelől még most is hihetetlen, ahogy kimondott, hogy ez az én könyvem, tehát még a mai napig is, ha kezembe veszem és lapozgatom, olyan, mintha valaki másnak a könyvét lapoznám. Nem tudom elhinni, hogy ez így sikerült, és feltétlen ki kell emelnem, hogy nem is sikerülhetett volna, hogyha nem vagytok ti, akik így mellém álltok és mögém álltok, és azt gondolom, hogy ez talán az életem legnagyobb visszaigazolása egyfelől. Másfelől ez a szépség téma, ez egy érdekes téma, de talán egy picit túl sokat foglalkozunk vele, és emiatt egy kicsit ilyen álmossá is vált szerintem. Illetve én azt érzem, hogy elindult egy nem feltétlenül pozitív irányba is. És én azt gondoltam, hogy lehet, hogy kevés vagyok hozzá, de hogyha csak egy-két embernek tudok abban segíteni, hogy találja meg azt a fajta valódi szépséget, ami egyébként is minden emberben ott lapul, hogy azt hogy tudja előhívni, akkor nekem már megéri, mert én azt gondolom, nekem például van egy kislányom, én szeretném neki is azt a példát mutatni, hogy a szépség nem feltétlenül azon múlik, hogy kívülről hogyan támogatjuk meg. természetesen kellenek ezek a fajta praktikák, és jó ezekkel élni és használni, de hogy azért ez egyfajta belső dolog kellene, hogy legyen, ami szépen csendben kivirágzik, mire a kislányból nő cseperedik. És próbáltam úgy megfogni ezt a témát, ahogy még eddig talán mások nem tették meg.
Mi volt a legnagyobb tanulsága a könyvnek? Akár ebben a témában. Igazából engem a téma érdekel leginkább. Azt mondod, hogy ez a szépség, mint téma aktuális is, de közben kezd. Melyik szót használtad?
Álmossá válni. Igen, hogy olyan túl sokat beszélünk róla, és túl sokat beszélünk olyan kontextusban róla, ami nem biztos, hogy emeli ezt a fogalomkört.
Mire gondolsz?
Arra, hogy talán a szépségnek leginkább a külsőségekben rejlő oldalát fogjuk meg, és leginkább arra gondolunk, mikor valami szép, hogy az általában tökéletességet is rejt magában, és szerintem pont nem. Tehát én pont hogy azt gondolom, hogy a tökéletlenségben sokkal több szépség rejlik. Vagy hogy ez olyan, mint egy, nagyon érdekes egyébként, ez pont így a könyvben is leírtam, és egy illatról is, hogyha beszélünk, hogy nagyon sokszor például az illat kapcsán egy jó illat jut eszünkbe, de hogy van az a pont, amikor például egy bűzből érzel ki egy olyan aromát, ami mégis illattá teszi azt. Tehát érted biztos, hogy mire gondolok. Tehát, hogy egy kicsit ilyen más oldalról megközelíteni, hogy nem biztos, hogy csak az a szép, ami tökéletes, nem biztos, hogy csak az a szép, ami a köz szerint szép, most így csúnyán fogalmazva, hanem hogy ezek az apró szépségek is ott van, tehát hogy akár például van a könyvben egy szeplős hölgy, a Zsófi, és hogy ahogy ő elmesélte, hogy ott mennyit bántották amiatt kislánykorában, hogy ő szeplős. Miközben szerintem a valaha volt legszebb dolog egy szeplős arc, vagy egy szeplős test.
Igen, ezt tőled hallottam már azt a mondatot, hogy is szoktad mondani, hogy a hiba, pont keresed a hibákat?
Igen.
A hiba az, ami pont érdekessé tesz, vagy szépíthet?
Így van, vagy szépíthet valakit akár, igen. A szépségben akár lehet erő, akár lehet nyugalom, akár lehet fájdalom. Tehát, hogy például pont mikor beszélgettem, volt egy kreatív munkatársam egyébként a könyv kapcsán, aki rengeteget segített nekem beszélgetésekkel. És beszélgettünk egyszer arról, és nagyon nehezen fogalmaztam meg neki azt, amit gondolok, de értette, és bízom benne, hogy te is fogod érteni, hogy mire gondolok, hogy amikor látok például egy nőt, aki gyászol, hogy valahogy az a fajta bánat, ami benne él, az annyira szépé tudja tenni, valahogy egy ilyen megérettség érzését kelti, vagy egy ilyen, amikor úgy valaki is látod, hogy sokat megélt, de hogy ez mégis tud szép lenni. Tehát, hogy ezek ilyen kicsit ambivalensnek tűnő párhuzamok, de hogy egyébként meg szerintem így van.
Izgalmas téma, főleg a mai social media világban, ahol azért kicsit torzulnak szerintem ezek a kategóriák, hogy szépség, hogy külcsíny, hogy tényleg mi az, ami egyáltalán szépnek számít, vagy valójában ki az, aki azt akarja megmutatni ma a social médiában, hogy belülről szép, amikor tényleg a külsőről szól. De hát forgassunk ilyen könyveket, és akkor hát, ha ez egy picit meg tud változni a fejekben. Nagyon megható, hogy miattam kezdtél el újraolvasni. Mit ad neked most az olvasás? Ha olyan is hallgatja a podcastet, aki esetleg szeretne újra minden nap olvasni, vagy visszatérni az olvasók táborába, de még csak a podcasttel hangol, mert tudom, hogy sok ilyen van, akkor mit mondanál nekik?
Én azt gondolom, hogy az olvasás nekem most egy ilyen kis zúg, ahova így elszaladok. És azt gondolom, hogy ez egy ilyen menedék lehet, leginkább ez a szó jut eszembe. Tényleg egy menedék lehet, hogyha valaki néha-néha, és én is van, hogy erőszakolom magamra. Tehát van, hogy beülök a kádba, bár tudom, ezt te nem szereted, a kádban olvasás, de én egyszerűen imádom, tehát, hogy imádom, még azt is imádom, hogy hullámos lesz a papír, a könyvpapírja, de hogy nem a telefonomat viszem be magammal.
Én valóban nem, de csak azért, mert nem vagyok egy kádban fekvő típus, vagy kádban fürdő, vagy na, kádas típus, mert valahogy lehet, hogy úgy érzem, hogy arra soha nincs időm, de nekem nagyon tetszik, hogy te meg ezt így mondogatod, és tényleg ezt mondtad nekem múltkor is. Sőt, mutattál is egy könyvet, ami mondtad, hogy nézd, ezt olvastam legutóbb, és tényleg az összes papír tiszta hullám volt. De én ezt imádom, hogy valaki ott szán rá időt. Mikor készültem a mai interjúra, akkor felfedeztem ügyes szerkesztőmnek köszönhetően egy információt, amiről eddig nem is tudtam, miközben ismerjük egymást most már. Hát szerintem egy éve, mert engem is meghívtál a YouTube-os műsorodba.
Igen.
De én nem tudtam, hogy neked a déd nagyapád, Nyírő József, aki író volt, legismertebb műve az Úsz Bence, vagy a Havasok könyvemből film is készült, az Élet a havason, és hát nagy hatással volt az életedre.
Igen, nem olyan régen fedeztem egyébként föl őt is magamnak. Kicsit szégyellem is, de abszolút vállalom. Azért nagyon nehéz olvasmányai vannak, és mivel én tényleg egy bizonyos részt kihagytam irodalom szempontból az életemből, ezért most a könyv kapcsán emeltem újra, de egy nagyon szép párhuzam nekem az, hogy valahol az, hogy én ezt a lélekkontúrt megírtam, egy picit egy ilyen családi örökség is. És a Havasok könyve, ha már így említetted, pontosan azért az egyik kedvencem tőle, mert ebben rövidebb kis novellák szerepelnek, és amit így róla érdemes tudni, vagy ami engem nagyon megfogott, hogy eszméletlenül göndören fogalmaz. Tehát, hogy annyira szépen és annyira pontosan tud leírni egy tájat, egy állatot, egy szituációt egy erdőben akár, hogy egyszerűen elveszel a szavakban. Majd meg fogom neked mutatni, hogyha esetleg még nem olvastad.
Jó, kíváncsi vagyok, nem.
De zseniális, úgyhogy emiatt mindenféleképp nekem nagy segítség is, ráadásul egy nagyon szép pillanat, hogy mostanában van, hogy a kislányomnak esténként ebből olvasok egy-egy kis novellát. Vannak részek, amiket néha ki kell hagyni, mert annyira túl gondolt, de nagyon jó. Jó élmény. Jó élmény.
Hát nem semmi, azért ezt nem is gondoltam volna, hogy Nyíra József dédunokája ül itt velem szemben, úgyhogy már ezért megérte, hogy ezt a mai interjút így összehoztuk. Olvassátok Doris kedvenc könyvét, az Élet pánik és szorongás nélkül, hogyha így az év végére egy ilyen életvezetési könyvre, vagy kicsit pszichológiai könyv vagytok kíváncsiak, ami segíthet, hogy legyőzzétek a pánikot és a szorongást, illetve hát forgassátok a lélekkontúrt, mert gyönyörű lett. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Lapozza 99-re Szabados Ágival.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Erre a hétre Mark Haddon a Kutya különös esete az éjszakában című könyvét hoztam el nektek. A főszereplőnk a 15 éves Christopher, aki egyik nap holton találja a szomszéd kutyáját. Ugyan azt hiszik, hogy ő volt a tettes, ezért pár órára még a börtönbe is bekerül, de hamar kiderül, hogy ő nem a tettesünk, hanem a nyomozónk a történetben. Fejébe veszi ugyanis, hogy utána jár, hogy kiölte meg Wellingtont, a szomszéd uszkárját. Innen indul a történet. Christopher ráadásul nem is akármilyen nyomozó, ugyanis autista, és az ő nagyon különleges szemén keresztül jutunk el a megoldásig. Közben több csavart is tartogat a történet, úgyhogy nem fogok róla sokat mesélni, mert éljétek ti át, de nem csak az események az izgalmasak a regényben, hanem a kisfiú nézőpontja. Iszonyúan jó érzékenyítő olvasmány, ami szerintem egész konkrétan szemléletváltásra képes, így azt hiszem, hogy tényleg mindenkinek el kellene olvasnia egyszer. Megérthető belőle egy autista kisfiú gondolkodásvilága és viselkedés, és talán, ha elolvassuk, akkor empatikusabban tekinthetünk az ezzel az állapottal együtt élőkre. Angliában a 2000-es évek elején ez a könyv megkapta az év legjobb gyerekkönyvének járó díjat, de ez a kategória ne tévesszem meg senkit, mert meggyőződésem, hogy ez nem egy gyerekkönyv. Egy izgalmas és megható olvasmány akár gyerekeknek, akár felnőtteknek. Tehát még egyszer, Mark Haddon, a Kutya különös esete az éjszakában. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 67. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, mi ezt szeretnénk, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Gajó Dorottya és Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt sok-sok adásból azt, amit esetleg kihagytatok, vagy nagyon szerettetek. Szabadoságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.